Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, mert feltámadott. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket a 185. dicséretünk éneklésével folytassuk. A 185. dicséretünknek egyetlen versszaka van. Krisztus feltámadott. Isten igéje Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt első leveléből, a Korintus beliekhez írt első levél 15. fejezetéből szól hozzánk. A Korintusi levél 15. fejezetében az első verstől kezdődően a 11. verssel bezárólag ezeket találjuk megírva. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én is hirdettem nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam. Hogy tudnélik, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Azután megjelent több, mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek, megjelent nekem is. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt, többet fáradoztam, mint ők mindnyájan. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Mert akár én, akár ők, így prédikálunk, és ti így lettetek hívőkké. Isten az ő szent lelke által közöttünk van, és hisszük, magyarázza nekünk mindazt, amit kijelentett számunkra. Ajándékozzon meg bennünket élő hittel, bizalommal, hogy amit megértett ma velünk, azt be is tudjuk fogadni, és életünk részévé, meghatározójává lehessen. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, akit nem csak elbocsátottál ebbe a mi világunkba, hanem aki által megcselekedted és megszerezted mindazt, amit eldöntöttél. Köszönjük, hogy benne beteljesedtek a te ígéreteid, és köszönjük te neked, hogy benne megbékültél velünk, bűnös emberekkel. Köszönjük te neked, hogy ma is szólhat erről tanúságtétel, bizonyságtétel. Köszönjük te neked, hogy van módunk és lehetőségünk arra, hogy összejöjjünk, és mindazokról, amiket te megszereztél nekünk, elcsendesedve gondolkozzunk. Kérünk téged arra, vezesd a mi gondolatainkat ezen a helyen, szent lelked által. Kérünk téged arra, hogy győzd le a mi hitetlenkedő szívünket. Kérünk arra, hogy támasz bennünk igaz szomjúságot, mindarra, amit te megszereztél nekünk, mindarra, amit elvégeztél helyettünk, hogy ennek javai a miénké lehessenek, és mi boldogan élhessünk, és majd boldogan hallhassunk meg. Köszönjük te neked azt, hogy te vagy az élet, mennyei édesatyánk, és akik hozzád igyekeznek, azok az életre igyekeznek. Így jöttünk és jövünk te hozzád, és arra kérünk, könyörüljél meg rajtunk, akik lelkünkben halottak, élettelenek, bűnösök vagyunk. Támasz bennünket új életre, eleveníts meg bennünket csüggedéseinkben, kicsiny hitűségünkből ragadjál és vezessél ki bennünket. Cselekedd ezt mind hatalmasan, szent lelked által, aki által szólítunk is téged, és aki által hiszük, hogy jelen is vagy közöttünk. Amen. Helyünket foglaljuk el, kedves testvéreim, és a 356. dicséretünket keressük ki. A 356. dicséretünket fogjuk énekelni 5 versével. Az első vers így kezdődik: felvirradt, áldott, szép napunk. kedves testvéreim, Isten igéjét a már olvasott szakasz folytatásából olvasom. Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írt első leveléből, a 15. fejezetből, a 12. verstől a 20. versig terjedő szakaszból. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadta halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy korunk embere, mi magunk is hajlamosak vagyunk úgy értelmezni a feltámadás kérdését, mint ami azért nem egy olyan nagyon fontos kérdés, mint ami azért nem annyira nagy létkérdés. Sokféle bizonyítéka van annak, hogy így gondolkozunk, mi keresztjének is, hát ezt az ünnepet is, ami a feltámadásról szól, átneveztük húsvét ünnepre, és egy kicsit szerintem csodálkoznak is azok, akik azt látják, hogy néhol úgy jelenik meg ez az ünnep, hogy a feltámadás ünnepe. Hát mi az, hogy feltámadás ünnep? Ez a húsvét, nem? Azt gondolom, hogy a bizonyítéka annak, hogy nem tartjuk annyira nagy létkérdésnek ezt a feltámadás dolgot, az is, hogy ezt a keresztjén ünnepet el tudjuk azért jócskán úgy tölteni, hogy viszonylag kicsinyke részt kap benne a feltámadás és az erről való gondolkozás. Néhányszor a rádiót kinyitottam az elmúlt napokban, és hát nem hallottam másról, meg kell, hogy mondjam a testvéreknek, csak a népszokásokról, nyulakról, meg tojásokról, meg a locsolkodásról, de szinte semmit nem hallottam a feltámadásról. És ez is, mintha azt sejtetné, hogy nem annyira érdekel, és nem annyira foglalkoztat bennünket ez a kérdés. Nem csak azzal hiteti magát ez a világ, ugyanis, amiben élünk, hogy hát most már lassan mindent tudunk az életről, hanem azzal is, hogy most már mindent tudunk a halálról. Az embert mindig azt foglalkoztatja, ami nagy kunszt, hogy így egy kicsit szabatosan fogalmazzak. Hát unalmas dolgokkal nem lehet ma cirkuszt csinálni, valami nagy dolgot kell csinálni, valami újat, amire az emberek még odafigyelnek. És mint a világunk olyan lenne, hogy ez a halál meg feltámadás kérdés, ez már nem akkora kunszt. Erre már nem jövünk izgalomba. Ennél vannak érdekesebb dolgok is, ennél vannak fontosabb dolgok is. A közgondolkozást a világban az leginkább a média formája, és általában a média nem akar reálisan beszélni és tanítani bennünket ezekben a kérdésekben. A média egyfelől bagatelizálja a halált. Gyermekeink, fiataljaink fölnőnek olyan filmeken, ahol a halál egy ilyen bagatelizált dolog lesz. Az életnek velejárója, de olyan könnyű dolog ez. Könnyű dolog. Vagy sokszor azt látjuk, hogy a médián keresztül sokféle bizonyosságot állítanak, elénk adnak dolgokat, hogy ez így van, miközben semmi bizonyság nincs arról, hogy az úgy van. Elsősorban a tudományos világnak a szokása ez, hogy letesz elénk az asztalra dolgokat, és azt mondja, hidd el, ez így van. De nincs semmi bizonyság, hogy az valóban úgy lenne igaz. Az az igazság, hogy ennek a világnak a gondolkozása, amelyet nem a kereszténység befolyásol a legjobban, az elhat ránk is keresztényekre. És ezért sokszor a keresztények is olyanokká válnak, hogy egyfelől bagatelizáljuk ezt a kérdést, halál, feltámadás, nem foglalkozunk vele, vagy nagyvonalon átlépünk rajta. Másfelől meg se szeri, se szám azoknak a keresztényeknek, akik össze-vissza beszélnek a halállal kapcsolatosan. Édesapám mondta egyszer, hogy mennyire megdöbbentette egy gondnoka az egyik gyülekezetben, akivel kimentek temetni. És miután véget ért a szolgálat, azt mondta neki a gondnoka, a gyülekezet gondnoka, hogy na, látod, álmos, itt vége van mindennek. Apám erejében megült a vér. Hát, így gondolkozunk a halálról? Na, akkor itt vége mindennek? Hát mert ezt mondja a tudomány. Az emberek így gondolkoznak, itten vége van mindennek. Lezárult, pont az események végén. Nem valami új keletű dolog ez, amiben benne élünk, testvérek. Pál apostol idejében a korintusi gyülekezetben is ez volt. És annak a világnak a gondolkozása, a görög filozófiának a gondolkozása nagyon erősen hatott a Korintusban élő keresztyénekre. És ez a hatás azt eredményezte, hogy a keresztények a korintusi gyülekezetben átvéve a világi modelleket életről, halálról, elkezdték megváltoztatni azt, amit ők addig hittek, amiről beszéltek. És egyre többen lettek azok, akik nyíltan ott a gyülekezetben azt mondták, hogy nincsen feltámadás. Pál apostol ekkoriban Efézusban tartózkodott, és eljutott hozzá ennek a híre, hogy Korintusban tekintélyes része az ott élő gyülekezeti tagoknak azt állítja, hogy nincsen feltámadás. És akkor Pál apostol ebben a levélben, amit megírt ezeknek a jó korintusiaknak, kitért erre a témára is. És milyen jó, hogy megtette, mert így tudunk mi is miből meríteni. Ebben a világban, ahol mi is úgy élünk, hogy oké, egyfelől megbékülünk a halállal, hát aki született, meg is hal. Ebben a világban, ahol egy kicsit bagatelizáljuk is a halált, hogy hát nem olyan nagy probléma az, ahol tele van minden körülöttünk hamis állításokkal a halálról, hogy hát a vége úgyis a fényességbe vezet, a nagy szeretetbe vezet, ami utána következik. Milyen jó, hogy ott van az apostol, aki a Szentlélek indítatására megír 2000 évvel ezelőtt egy levelet, és ebből mi is meríthetünk. Mert amit leír, az nem csak Korintusnak szól, hanem a mai Korintusnak is szól, a mai világnak is szól, neked és nekem is szól, akik nem tudunk helyesen gondolkozni a halálról, az életről és a feltámadásról, akik inkább átlépünk ezek fölött a dolgok fölött, ahelyett, hogy elcsendesedve befogadnánk azt, ami felől bizonyosságunk van, és amely biztonságot adhatna a mi életünknek. Pál apostol azt mondja a 33. versben, hogy egy ottani költőt idézve, hogy a jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. És ezzel arra utal az apostol, hogy a világ gondolkozása, amely beszűrődik a keresztyének közé, az megrontja a keresztyén hit jó igazságait. Az tönkreteszi azokat az igazságokat, amelyekre mi az életünket fölépítettük. Azt mondja, hogy ez egyfelől szabadossághoz vezet. Mert a keresztények között is egyre többen lettek, akik azt mondták, együnk, igyunk, holnap úgyis meghalunk, aztán vége a dolgoknak. Magyarán használjuk már ki az életet, mert az élet ennyi, amennyi ma, meg holnap után van. Együnk, igyunk. Éljük meg a dolgokat itt. Csináljunk ebből a földből, ebből az életből lehetőleg valami földi mennyországot. Próbáljunk meg mindent kihasználni, mert holnap úgyis meghalunk. És azzal le lesz zárva minden. Azt mondja Pál apostol, hogy nem csak erkölcsi szabadosságba vezet ez, hanem értelmetlenné teszi a hitet, a Krisztusban való bizalmat is. És majd magyarázza, és magyarázom én is, hogy miért teszi ez értelmetlenné. És ha valami erkölcsi szabadossághoz vezet, ha valami értelmetlenné teszi a Krisztusban való bizalmunkat, Pál apostol nem resteli megfogalmazni, akkor azt mondja, hogy ez bűn. Ez bűn. És azt szeretném, testvérek, hogy ma mindannyian megértenénk ma, hogy amikor Isten dolgokról kijelent nekünk igaz dolgokat, igazságokat, és azt mi nem fogadjuk el, ha mi arra nem építjük föl a hitünket, ha mi azt vitatjuk, akkor azt tanítja nekünk a Biblia, hogy akkor mi nem egy semleges dolgot teszünk, nem egy ártatlan dolgot teszünk, hanem azt mondja Pál apostol, hogy akkor bűnt követünk el. Mert akkor vitatjuk az Isten igazságait, és ez mindig bűn. Azt mondta a kígyó képében megjelenő ördög Évának, hogy nem úgy van. Nem úgy van, ahogy az Isten mondta. És az ember örök természete ez, a bűnös természetünk, hogy mi mindig vitatjuk Isten igazságait. És Pál apostol most azt mondja a korintusi gyülekezetnek, hogy ne legyenek bennetek kétségek, az, amit ti csináltok, hogy az életnek ebben a fontos kérdésében inkább hisztek a világnak, mint hinnétek a kijelentésnek, az egy nagyon súlyos bűn, ami rányomja az életé, a bélyegét a ti életetekre, személyesen is, a hívők életére, de rányomja a gyülekezetre is. A gyülekezetre is rányomja a bélyegét. Ami bűn, azzal pedig szakítanunk kell. Azt mondja az apostol, legyetek valóban józanok, és ne vétkezzetek. Ezért kell ma is nekünk erről a dologról beszélnünk, testvérek, mert mi is vétkezünk, ha Isten tiszta és világos üzeneteinek nem hiszünk. Ez nem egy ilyen apró semleges dolog, ami nem érdekel senkit, azzal vétkezek. Magam ellen is vétkezek, meg a gyülekezet ellen is vétkezek. Ma sem mindegy tehát, hogy hogyan gondolkozunk, hogyan beszélünk és tanítunk a feltámadásról. Pál apostol visszamegy a gyökerekhez. Visszamegy ahhoz a naphoz, amikor megjelent Korintusba. És azt mondja a korintusi gyülekezetnek, hogy eszetekbe juttatom testvéreim az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Eszetekbe juttatom az evangéliumot. A mi kapcsolatunk, azt mondja Pál apostol, egyetlen egy dolgon fókuszálódott. Én zsidó ember vagyok, római állampolgár. Mit kerestem Korintusba? Ti minek fordultatok hozzám? A fókuszában egy dolog állott, az evangélium. Ez köt bennünket össze. Mi az evangélium? Hát amit Pál hirdetett Krisztusról, az az evangélium, de hadd szabadjon most itt a szöveg összefüggés szerint értelmezni az evangéliumot. Pál azt hirdette nekik, hogy az igazon nem fog a halál. Mi volt a közgondolkozás? Az, amit idézett, együnk, igyunk, holnap úgyis meghalunk. Mert nincs a halál után semmi. A halál lezáródás, vége. Mindennek vége a halálban. Ez volt a közgondolkozás. Pál meg azt hirdette nekik, hogy az igazon nem fog a halál. Nincs vége. Az élet több. A halál nem fog megragadni és a birtokában tartani. Hirdette nekik azt, hogy Jézus Krisztus eljöveteléig az ember előtt nem volt kézzel fogható bizonyíték arra, hogy van menekülés a halálból. Isten adta a törvényt az embernek, és azt mondta az embernek, hogy ha törvényesen élsz, akkor meg fogsz menekülni a haláltól. Hát pont az lett az emberek tragédiája, hogy nem tudtuk a törvényt betartani. Pál szájából ez nagyon autentikus volt, mert ő egy zsidó ember volt, és ha ő ezt vallotta a görögöknek, akkor ők ezt muszáj volt, hogy elhiggyék. Hogy mi, zsidók, nem tudtuk betartani a törvényt. A hit megvolt ugyan némelyekben, hogy mégis van menekülés a halálból, de nem volt erre bizonyíték. Mindaddig, amíg el nem jött Jézus, az igaz Jézus, aki nem cselekedett bűnt, akinek nem volt bűne, és mi történt? Meghalt, és utána harmadnapra feltámadt. És ez egy óriási bizonyíték. Ez egy óriási örömhír, hogy az igazon nem fog a halál. Mondhatjuk így egy sajátságos érvelésről, hogy az igazat visszaadja a halál. Nincs ott keresnivalója az igaznak a halálban. Mert a halál a bűn zsoldja, a bűn fizetsége. És ha valakiben nincsen bűn, ha valaki igaz, akkor nincs keresnivalója a halálban. Jézus Krisztus feltámadása óriási örömhír. Mondta Pál apostol az evangéliumot a görögöknek. Nagyon fontos, hogy ezek racionálisan gondolkozó emberek voltak, és Pál apostol ezért felsorolja nekik, hogy ennek a hihetetlen bizonyítéknak mennyi tanúja van. Azt mondja, nem úgy van ez, hogy a messziről jött ember azt mond, amit akar, hanem elmondja, hogy ezzel a feltámadott Jézussal, hát ez számotokra egy hihetetlen dolog, hogy valaki visszajön a halálból, valakit visszaad a halál, hogy valaki győz a halál felett. Szóval ezzel a feltámadott Jézus Krisztussal igen sokan találkoztak. Igen sokan találkoztak. Nem csak az ő tanítványai, az a 12. Nem arról van szó, hogy ezek itt összeesküdtek, és most ezt hirdetik itt keresztül kasul a világon. Azt mondja Pál apostol, volt, amikor egyszerre több mint 500 testvérnek megjelent ez a feltámadott Jézus. Ezt hirdette az apostol Jézusról, és arra hívta ezeket a korintusi pogány embereket, hogy kapcsolódjanak ehhez a Jézushoz, az igazhoz, és részesüljenek az ő igazságából. Ha élni akarnak, akkor övék lehet az élet, de ez az élet Krisztusban van. És össze kell kapcsolják az életüket Krisztussal. Szövetséget kell, hogy kössenek ezzel a Jézussal. És akkor minden, ami a Jézusé, az övéké is lesz. Akkor övék lesz az igazság, és ha meghalnak, akkor nem lesznek a halálnak a rabjai és a fogjai, hanem élni fognak. Pál apostol olyan szépen emlékezteti a korintus belieket arra itt a második versben, hogy ezt ti meg is tettétek. Ti elfogadtátok ezt. Elfogadtátok Jézus Krisztust. De mi történt? A világ hatása, amiben éltek, elkezdett eluralkodni a ti gondolkozásotokon. És most azt a hírt kaptam, hogy készek lennétek ezt a nagy bizonyságot elengedni és kiadni a kezetekből, mert a világ mást beszél ott körülöttetek, és máshogy gondolkozik körülöttetek. És azt mondja Pál apostol, hogy ha ti ezt elengeditek, Ha ti az igazságnak, a bizonyosságnak nem hisztek, amiről prédikáltam ott nektek, akkor mindent el fogtok veszíteni. Mindent el fogtok veszíteni. Elveszítitek az életeteket itt a földön, a boldogságotokat, amit kaptatok Krisztusban, és elveszítitek az örök életet is. A győzelmet a halál felett. Pálnak égett a szíve Isten igazságáért, Jézus Krisztusért, és ezért nem úgy fejezi be ezt a levelet, hogy pukkadjatok meg, korintusiak, és legyen veled, amit lesz, hanem annak vagyunk a tanúi, testvérek, hogy fedve, érvelve megpróbálja őket visszavezetni azokhoz az igazságokhoz, amelyeket ők már egyszer elfogadtak. Tanuljuk meg, testvéreim, azt, hogy az ördög mindig meg akar minden hívő embert rendíteni Isten igazságai felől. Életünk legutolsó percéig ott ólálkodik az ördög körülöttünk, és meg akar bennünket rendíteni azokban az igazságokban, amelyeket Isten kijelentett nekünk. Ne gondolja senki, hogy majd ettől valamikor meg fog szabadulni. Az ördög ilyen. Lázad Isten ellen. És ebbe a lázadásába mindenkit magával akar ragadni. És mindig azt mondja ma is, hogy nem úgy van, ahogy az Isten mondta. Ezért meg kell magunkat kössük nagyon erősen, oda kell magunkat láncoljuk Isten igazságaihoz. Ezeket meg kell ismernünk, és újra meg újra föl kell magunkban elevenítenünk, hogy az ördög el ne hitessen bennünket. Persze, ma is balgaságnak tűnik feltámadásról szólni, beszélni, prédikálni, erről másokkal beszélgetni. Hát sokkal színesebb téma a piros tojás, meg a népi hagyomány. Hát ez sokkal életre való téma, nem? Testvérek, Pál apostol ma bennünket is fedd, és érvelve erősít bennünket abban, hogy mi ne tántorodjunk el attól, amit Isten megtanított és megtanít nekünk. Nagyon érdekesen viszi véghez Pál apostol ezt a feddéssel teli érvelést és bátorítást, mert úgy érvel, hogy elmondja, hogy ha azoknak van igaza, akik megtagadják a feltámadást, akkor ebből mi következik? Pál apostol szabad utat enged ennek a gondolatnak. Úgy szokták mondani, hogy mondjuk így, hogy eljátszik ezzel a gondolattal a korintusiak előtt, hogy jó, akkor ti már nem hiszitek azt, hogy Jézus feltámadt, gyertek, üljünk ide egy asztalhoz, és gondoljuk végig, hogyha Jézus nem támad föl, akkor ennek milyen következményei vannak. Néha Isten így győz meg bennünket. Van úgy, hogy kihirdeti az ő igazságait, és nincs vita, nincs gondolkozás, azt mondja Isten, hogy ez így van. Máskor Isten leül velünk egy asztalhoz, és azt mondja, akkor gyere, ha te nagyon ragaszkodsz ahhoz, hogy nincs föltámadás, akkor beszéljük végig, hogy ebből mi következik. Akár így, akár úgy cselekszik Isten, mindig igaz módon cselekszik. És mindig a kegyelmének a jele az, hogyha ő foglalkozik velünk. És ez a kegyelem volt az is, ahogyan Pál apostolon keresztül foglalkozott a korintusi gyülekezettel. És az Isten nagy kegyelme az, hogyha most foglalkozik veled, meg velem is, mert nem volna szükséges, hogy ezt megtegye, de mégis megteszi. És legyünk Istennek nagyon hálásak azért, hogy egy asztalhoz ültet bennünket önmagával, és azt mondja, akkor gyere, gondoljuk végig, ha te hitetlen vagy, gyere, elemezgessük végig, hogy ebből mi következik, ha nincsen a halottak feltámadása. Legelőször is azt mondja Pál apostol, hogy ha a halottak nem támadnak fel, ebből indulunk ki, ez az alaptételetek, akkor Krisztus sem támadott fel. Mert hát Krisztus is egy ember volt, nem? Hát látták ott a kortársai, meg is halt, el is temették. Akkor azt mondja Pál apostol, akkor Krisztus se támadott fel. Olyan nincs, hogy nincs feltámadás, de valaki mégis feltámad. Ha valaki mégis feltámad, akkor van feltámadás. Ha ti ilyen nagyon magabiztosan állítjátok, hogy feltámadás már pedig nincs, és a halál lezár mindent, akkor azt mondja az apostol, menjünk végig, ennek az a következménye, hogy akkor Krisztus sem támadott fel. Mi ezzel a gond? Hát ez egy nagy gondja volt Pál apostolnak. Mert sokáig ő is így gondolta, hogy Krisztus egész biztos, hogy nem támadott föl. Itt el is mondja, hogy ő az apostolok között a legkisebb, sőt arra sem méltó, hogy őt apostolnak nevezzék. Miért? Mert azt mondja, hogy üldöztem az Isten egyházát. Üldöztem a keresztényeket, akik azt tanították, hogy van feltámadás. Tudják a testvérek, talán nincs itt közöttünk olyan, aki ne hallott volna damaszkuszi úton történt eseményekről, hogy mi volt Pál apostolnak a baja ezzel, ez az állítással, nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott föl. Hát az volt az egyetlen nagy baj az apostolnak, hogy ő is így gondolta, de találkozott Jézussal. Ki vagy Uram? Kérdezte a damaszkuszi országúton, amikor megállította őt a mennyei dicsőség, ami ráragyogott. És mit hallott? Azt mondja, én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl. Pál apostol azt mondja, hogy én találkoztam ezzel a feltámadott Jézussal, a gyerekek. Hát nem mondjuk, hogy nem támadott fel, hát én találkoztam vele. Én tanúja vagyok annak, hogy ő él, egy halott, nem tud beszélni, nem tud bemutatkozni. Kimehetsz a sírhoz, beszélgethetsz a sírkővel, soha nem fog válaszolni. Csak egy élő tud válaszolni. És azt mondja az apostol, ha ti azt mondjátok, hogy nincs feltámadás, akkor Krisztus se támadott fel, de én találkoztam vele. Azt mondja az apostol, hogy ha azt állítjátok, hogy nincs feltámadás, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk. Magyarán azt mondja az apostol, hogy akkor én, meg az összes többi, aki ma ezt hirdeti a világban, hogy Jézus győzött, van feltámadás, mi mindannyian értelmetlenséget hirdetünk. Értelmetlenséget hirdetünk. Testvérek, Pál apostol sokszor úgy beszél magáról, és ezeknek elsősorban lelki vonatkozása van, mint ahogy itt is azt mondja, hogy én torszülött vagyok. Úgy leírja magát. És hajlamosak vagyunk ezért arra, hogy Pál apostolról úgy gondolkozzunk, hogy hát ő egy ilyen kis félszeg, bicebóca, kis nyomoronca volt itt a világnak, akinek volt egy nagy élménye, és akkor ezzel ő előállt itt, ott, amott, és mondogatta. De hadd bátorítsam a testvéreket arra, hogy ha végigolvassuk a leveleket, amiket Pál apostol írt, akkor rá fogunk erre jönni, hogy Pál apostol a kora legműveltebb emberei közé tartozott. Azt a képet, amit ő fest magáról, elsősorban az Isten előtti helyzetével kapcsolatosan festi meg nekünk. De Pál apostol egy intelligens ember volt, egyik legnagyobb teológus, aki valaha élt ezen a földön. Nem egy kis bicebóca, szerencsétlen ember volt. Hát iszonyatos tudás volt a fejébe. A kor a legjobb iskolájában tanult, mielőtt kereszténynél lett volna. Aztán a kereszténység csak úgy bepottyant a fejébe, ő maga elmondja, hogy elment Arábiába, és éveken keresztül összeállt az ő szívében, a lelkében, nyilván nagyon sokat beszélt keresztényekkel, olvasott, tanult, újra elővette az Ószövetséget, értelmezte magába, mikor visszatért Antiókiába, bekapcsolódott a gyülekezetbe, és akkor elindult a misszióba. Ott nem arról volt szó, testvérek, hogy Pál apostol megtért, nagyon föllelkesült, hogy de jó, itt van ez az Úr Jézus, és elmegyünk, embereket Jézus követésére biztatunk. Nem arról van szó, hogy ez egy intelligens ember fölkészítette magát minden élethelyzetre, amiről tudta, hogy a pogány világba indulva elő fog adódni. Fölkészült arra, hogy hogyan kell érvelni az embereknek. átlátta ezt az egész dolgot, mert foglalkozott vele. Most azt mondja a korintusiaknak, hogy ha nincsen feltámadás, akkor én értelmetlenséget csinálok. Finom feddés ez a korintusiak felé, ahol nyilván nagyon sok volt az egyszerű ember. Akik azért vették a bátorságot, és azt mondták, hogy na jó, hát itt volt ez a Pál, de azért mi ezt máshogy gondoljuk. Drága testvéreim, a korintusiak pontosan olyanok voltak, mint mi. Hányszor szokott ez elhangzani, hogy hát igen, tiszteletes úr maga ezt mondja, de én ezt nem így gondolom. Nem tartom olyan nagyon sokra magamat, Pál apostolnak a lábnyomába se léphetek valójában, de mindig furcsának tartom azt, amikor valaki megkeres, mondja, hogy hát mondjam már neki ebbe a kérdésbe, mit mond a Biblia. Elmondom, és ezt ezzel záródik le a beszélgetés, nagyon jó van, tiszteletes úr, maga ezt így mondja, de én erről másként gondolkozok továbbra is. Hát mindig megrendülök azért. Ugyanúgy megrendülök, ahogy Pál is megrendült. Hát akkor értelmetlenséget hirdetünk? Akkor én egy világbarma vagyok, bocsánat a kifejezésért, de mintha ezt mondta volna Pál apostol. Hogy akkor én, aki annyi évet tanultam, annyi mindent foglalkoz, akkor én egy nagy nulla vagyok, értelmetlenséget művelek. Azt mondja az apostol harmadszorra, hogy van itt egy nagyobba is, hogy ha nincsen feltámadás, akkor hiába való a ti hitetek és a ti bizalmatok is. Pál ezt egy korintusi keresztény közösségnek írja. És azt mondja nekik, hogy ha nincsen feltámadás, akkor ti valójában egy halandóban bíztok. Akkor nektek Jézus csak annyi, az a 3 év, ekkora Jézusotok van. Akkor csak egy halandóba bíztok, aki már ráadásul nem is él. És ez egy teljesen hiába való és értelmetlen hit. Azt mondja Pál apostol, hogy ha ti nem hiszitek a feltámadást, akkor találjatok magatoknak valaki mást, akiben bízhattok. Ott vannak a filozófusaitok, ott vannak a politikusaitok, akkor bízzatok, ők is halandó emberek, több hasznotok származik belőle, mint egy Palesztinában már meghalt messiásból, tanítóból. Akkor teljesen hiába való a ti hitetek, annak egy teljesen értelmetlen dolog a ti hitetek. Úgy folytatja az apostol, egy kicsit jogi vonalra is terelve ezt a dolgot, hogyha Jézus nem támad fel, és ha nincs feltámadás, akkor hamis bizonyságtevők és hamis tanúk vagyunk. És ezzel azt mondja az apostol, hogy akkor a keresztény misszió, az, hogy én oda vittem nektek az evangéliumot, akkor az tulajdonképpen az emberek nyílt átverése. Az egy hazugság. Akkor mi tulajdonképpen hamis bizonyságtevők vagyunk. És ezzel azt is fölveti az apostol, hogy akkor tulajdonképpen mi egy súlyos bűncselekménynek vagyunk az elkövetői, akik azt hirdettük, hogy van feltámadás. Ezt úgy hívják, hogy félrevezetés. Akkor mi félrevezettünk benneteket. Akkor olyanok vagyunk, mint a termékbemutatósok, hogy valamit kínálunk, ami nem valódi, meg nem úgy működik, meg semmi, az félrevezetés, az bünteti a törvény, ugye? Ezért lettek betiltva most már Magyarországon is ezek a rendezvények. Azt mondja Pál apostol, hogy akkor, ha nincs feltámadás, akkor menjetek, jelentsetek föl. Akkor logikusan ez következik belőle, akkor ti egy nagy hitetésnek lettetek az áldozatai, és ki volt ez a hitető? Én, mert én voltam ott Korintusban, én hirdettem. Akkor tessék, akkor jogilag én megsértettelek benneteket. És aztán rátereli a figyelmüket arra, hogy ha nincs feltámadás, akkor ti még a bűneitekben vagytok. Ti még a bűneitekben vagytok. Akkor Jézusnak a kereszthalála az nem bűnbocsánat. Magyarán akkor ti nem szabadultatok meg a bűneitekből. Ha nincsen feltámadás, ha Jézus nem él, akkor még mindig a bűné, az uralom és a halálé. Mert akkor nincsen megváltás, nincsen szabadulás, És ezzel azt üzeni Pál a korintusiaknak, hogy akkor ti óriási bajba vagytok. Akkor ti óriási bajba vagytok. Aztán beszél nekik azokról, akikről mindenki szívesen emlékezik meg, a kedves szeretteikről, meg előjáróikról, akiknek az emlékét nagy becsben őrizték. Azt mondja az apostol, ha nincsen feltámadás, akkor elvesztek azok, akik ebben a hitben hunytak el. Akkor elveszett a drága édesapád, meg édesanyád, aki szintén keresztjén lett. Akkor elvesztek a vértanúk. Értitek? Akkor hiába valóan vállalták a hitet az oroszlánok előtt, meg a mágiákon. Akkor elvesztek. Akkor teljesen értelmetlen volt, amit ők vállaltak. Látjátok, hogy milyen nagy szeretettel gondoskodik Isten erről a gyülekezetről. Egy Pál apostol oda hívja őket Isten indítatásának engedve, és azt mondja, oké, ti azzal szemben, amit korábban elhittetek és elfogadtatok tőlem, most máshogy gondolkoztok, és azt mondjátok, még sincs feltámadás, gyertek, járjuk végig, mi következik ebből. És mikor végigjárja ezeket a dolgokat az apostol velük, a távolság miatt természetesen ez egy virtuális asztal, akkor azzal fejezi be az apostol, hogy azt mondja nekik ott a jó korintusiaknak, a 19. versben így olvassuk, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. És ezzel, testvérek, valamit fölfed az apostol, amiről már szóltam nektek, de amit most újra megerősítek, hogy az apostol azt mondja a korintusiaknak, hogy nem arról van szó, hogy most ti teljesen hitetlenekké lettetek. Nem arról van szó, hogy úgy tekintek rátok, mint pogányokra. Mert a korintusiak nem lettek teljes mértékben hithagyók, de úgy gondolták, hogy Krisztus csak ebben, a látható, a halál előtti életben képes őket megsegíteni. Ezért mondja nekik az apostol, hogy ha ti továbbra is ragaszkodtok Krisztushoz, de úgy gondoljátok, hogy csak ebben az életben tud benneteket megsegíteni, akkor azt mondja, akkor ráadásul minden embernél nyomorultabbak vagytok. Ha ti úgy gondoljátok, hogy többre nem kell számítani Jézustól, csak annyira, hogy itt a földi életünket valahogy megfűszerezze, akkor ti minden embernél nyomorultabbak vagytok. Miért? Hát testvérek, azért, mert nyilván az a legnyomorultabb ember, akinek ott van fuldoklása közben, kéz közelben a mentőv, és nem kapaszkodik bele. Annál nyomorultabb ember nincs. Akinek nyújtanák a segítséget, hogy megmentsék a haláltól, ott van a keze ügyébe, és nem fogadja el. Azt mondja az apostol, ha ti csak azt gondoljátok, hogy Jézus arra van, hogy a ti kis földi életeteket ott Korintusban egy kicsit jobbá tegye, akkor ti mindenkinél nyomorultabbak vagytok. Drága testvéreim, azt gondolom, hogy az apostol rámutat valamire, ami mindannyiunkat megkörnyékez. Ez pedig az, hogy hát ezt a feltámadás, meg halál, meg örök élet dolgot, ezt ne firtassuk annyira, egy a lényeg, hogy a Jóisten most megsegítsen bennünket. Ma reggel hallom a rádióban, hogy valaki eltalálta a lottónyerő számokat. 4 milliárd fölötti összeget nyert. Rögtön azt futott át bennem, hogy vajon ebben a mi kis országunkban már gyűlik ez a nyeremény. Már gondolom az is lottózott, aki még eddig soha. Mert ez talán azt mondták a harmadik legnagyobb nyeremény, amióta a lottójátékot játsszák itt Magyarországon. Tudjátok, arra gondoltam, hogy vajon hány ember x-elgetett úgy az elmúlt hetekbe, hogy azt mondta, Istenem, segíts, hogy eltaláljam. Én biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan. Azt mondták, ja Istenem, hát de jó lenne eltalálni. Jaj, de jó lenne, az én számaimat húznák ki. Tudjátok, kik ők? Azok, akik ott Korintusban is éltek. Ja Istenem, csak most erre a földi életre. Mert az a pénz mire elég? Arra elég, hogy itt a földi életét bárkinek megváltoztassa. Hogy jó vagy rossz irányba, az majd eldönti az idő. Arra elég, de nem elég arra, még ha meg is szólítja valaki Istent, ha még tudja is, hogy honnan várhatna segítséget, nem elég ez az imádság arra, hogy az embernek életet adjon, hogy örök életet adjon. És ez a legnagyobb nyomorúság a világon. Amikor az ember sóhajtozik Isten nevéhez, Istenhez, de nem vár tőle többet, mert nem hisz belőle többet, csak annyit, hogy most, ma segíts meg. Hányan rimánkodnak az utolsó perceikbe Isten előtt, azért gyógyítsál meg. De nem jut eszükbe az, hogy van folytatás. Nem azért kellene könyörögni? Nem azt kellene mondani annak a haldokló testvérnek, hogy engedd el azt, amit annyira a kezedbe tartasz, s végre ragadjad meg azt, ami ennél sokkal nagyobb dolog. Hogy végre engedd el azt a cérnaszálat, mert ott van egy mentőv melletted Jézus Krisztusban. Drága testvéreim, ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, ha csak azt várjuk tőle, hogy ma meg holnap jó legyen, meg egy kicsit mindig jobb legyen itt a földön. Azt mondja az apostol, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Vegyétek tudomásul. Akik bagatelizáljátok, kicsinyhítően elvetitek Jézus Krisztus feltámadását, akik nem erre építitek föl az életeteket, vegyétek tudomásul, hogy minden embernél nyomorultabbak vagytok. Azoknál is, akik hitetlenek, azt mondja az apostol, minden embernél, a hitetleneknél is nyomorultabbak vagyunk. Talán megértjük, hogy miért mondta az apostol azt, hogy ne vétkezzetek. Ne maradjatok ebbe a bűnbe. Úgy zárja le az apostol ezt az érvelést, hogy odaült ezekkel a korintusiakkal ehhez a virtuális asztalhoz, végigvezette őket, minden érvelés bejutott egy zsákutcába, és akkor az apostol azt mondja, hogy ám de, Krisztus feltámadott. Mikor már látja maga előtt, hogy ezek a jó korintusiak ott apátiába esnek, mert az ő nagy gondolatuk, hogy úgy sincs föltámadás, Pál apostol vezetésével mind bemegynek a zsákutcákba, nincs tovább, az apostol az asztalra csap, bocsánat, ha valaki megijedt, azt mondja az apostol, ám de, Krisztus feltámadott. Magyarán, akár hiszed, akár nem, Krisztus feltámadt. Azt mondja az apostol, ebben bizonyos vagyok, ebben nincs kételkedésem. Azért üt az apostol, az mondja, nem vagyok idióta, nem vagyok bolond, nem vagyok műveletlen, nem vagyok félkegyelmű. Krisztus feltámadott, biztos vagyok benne. És azt akarom, hogy ti se bizonytalankodjatok. Testvéreim, én is hirdetem nektek, ám de Krisztus feltámadott. Bárcsak lennénk egyek ebben a bizonyosságban és bizonyságban, hogy megkaphassuk tőle azt, ami túlmutat ez életen. Ne legyetek balgák, és ne maradjunk balgák. Ne gondoljuk, hogy ez olyan periférikus kérdés. Feltámadt, nem támadt, van-e folytatás, nincs folytatás, van folytatás. Erre Jézus a mi bizonyítékunk, s ráépítjük az életünket, s ha ő benne szövetségünk van az atyával, akkor miénk az örök élet, akkor nincs kétségeskedni való, akkor másodlagossá válik ez a 15-20-30 év, ami még esetleg hátra van. Mert akkor mi egy sokkal nagyobb örökség felé tartunk. És az ember átküzdi magát a tüskés bozóton is, ha tudja, hogy ott mögötte várja a terített asztal. És bennünket ez vár az Atyánál. Megsebeznek, a világ sok mindennel megpróbál, meggyötör, megkínoz, megtöretünk a testünkbe, betegségek, nyomorúság, nélkülözések útján, de mi tudjuk, hogy mi vár ott. Miért? Mert Jézus, akit mi követünk, bizonyította nekünk. Jézus nem szomorkodva jött vissza, nem úgy támadott föl, hogy hát de rossz, hogy megint itt vagyok, hanem azt hirdette az apostolnak, békesség néktek, békesség néktek. Adja ő ezt a békességet a mi szívünkbe, és növelje ezt a hitet a mi életünkbe. Amen. Értek, testvérek, most fennállva a 347. dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük, és Zolikám, kapcsoljunk villany, mert hát ha nem látják esetleg néhányan már az énekeskönyvet. 347. dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük, tehát nincs már szívem félelmére, nézni sírom fenekére. Elfoglalva csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, feltámadott Jézus Krisztus, és magasztalunk téged azért, mert nem hiába való a mi hitünk, amikor hisszük a te győzelmedet, és ezzel együtt a mi hitünk nem hiába való, hanem inkább győzedelmes hit, ahogy kijelented ezt számunkra. Köszönjük neked, hogyha ebben a hitben élhetjük meg hétköznapjainkat, és ha ez határozhatja meg azt, hogy hogyan tekintünk az élet nekem a látható részére, és hogyan tekintünk majdani halálunkra, és azt követő örök életünkre. De hadd kérjünk téged, hogy miközben az ördög a világ által megpróbál bennünket megingatni mindazokban a bizonyságokban, amelyeket te adtál nekünk, hadd kérjünk téged, segítsél meg, hogy el ne bizonytalanodjunk, és el ne hagyjunk téged, vagy nyomorúságra ne jussunk. Köszönjük, hogy jössz utánunk, és mentesz bennünket. Köszönjük, hogy magyarázod nekünk a hitnek szép logikája szerint mindazt, ami által élhetünk. De köszönjük, hogy azt is megtanítod nekünk, hova vezet az a gondolkozás, amely nem számol a te örökkévaló hatalmaddal, amelyet fiad Jézus Krisztus által megmutattál nekünk. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne legyünk ilyen nyomorult emberek, hanem hadd legyünk olyan biztos keresztjén, benned bízó közösség, amilyen Pál is volt, és mindazok az első keresztjének, akik kétségeskedés nélkül hagyatkoztak mindarra, amit te tettél, és amit te megszereztél nekünk. Így légy segítségül, hogy életünkben ne bagatelizáljuk az élet, halál, feltámadás kérdését, hanem hadd legyen ez, ami rólad való gondolkozásunknak szerves része. Taníts így gondolkoznunk, így beszélnünk, így élnünk, és így bizonyságot tennünk. Amen.